GHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Vallásturisztikai szakirányú képzés indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Takarmányelemzési készülék segítheti majd a jövőben egy sárospataki cég munkáját. Úgynevezett mikroműanyagok jelenlétét mutatták ki a Bodrog folyóban. Megtartották Miskolcon a 8. vármegyei közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Vallásturisztikai szakirányú továbbképzés indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen Egerben. A 2 fél éves levelező tagozaton elérhető szakirányú továbbképzésről Domjánné dr. Nyizsalovszky Ritát, az egyetem habilitált docensét, a turizmus tanszék vezetőjét kérdezzük.
Ebben a fél évben indul el ez a vallásturisztikai szakirányú képzés itt az Egri Katolikus Egyetemen. Kik jelentkeztek, és milyen tantárgyakat fognak tanulni?
Ez egy 2 fél éves képzés. Az első fél évben elsősorban úgynevezett ilyen alapozó tantárgyakkal próbáljuk megalapozni a turizmussal kapcsolatos tudásukat, illetve a vallással kapcsolatos ismereteiket. Ebben a fél évben van zarándok turizmus tantárgy például, vagy üzleti tervezés tantárgyunk van, aztán egyházi kommunikáció és protokoll tantárgy, vagy a vallásturizmus lelkiségét tudnám még említeni, és a következő fél évben ezekre épülő olyan speciális tantárgyakat fogunk tanítani, ahol már be tudnak épülni ezek az információk, ez a tudás, amit az első fél évben megszereznek, például vallásturisztikai termékeknek a fejlesztése, vallásturisztikai termékeknek a márkázása, hozzákapcsolódó marketing tevékenységnek, a marketing stratégiának a kialakítása például. 11 fővel fog most indulni a képzés. Elsősorban itt a kelet-magyarországi régióban jelentkeztek, van egy nyugat-magyarországi jelentkezőnk is, ami külön öröm, hogy 2 határon túli hallgatónk is lesz, a nagyváradi püspökségről érkezik 2 kolléga, 2 munkatárs, és ők is részt fognak venni a képzésben.
Szakirányú továbbképzésről van szó. Milyen alapvégzettség kellett ahhoz, hogy valaki ide jelentkezhessen, illetve majd a későbbiekben is, hogyha valakinek kedve lesz ezt elvégezni, milyen alapvégzettség kell?
Mivel ugye szakirányú továbbképzésről van szó, ezért BA diploma szükséges hozzá, tehát alapképzésből. Általában véve elmondható, hogy nagyon tágra nyitottuk a kaput a bemeneti részen, tehát gyakorlatilag szinte minden tudományterülethez kapcsolódó alapvégzettséget vagy BA-s diplomát elfogadunk.
Mennyire lesz gyakorlatorientált ez a képzés 2 fél évben, mire nyílik lehetőségük?
Úgy állítottuk össze a tanmenetünket, a tantervünket, hogy mind a 2 fél évben lehetőség nyílik arra, hogy meglátogassuk a szakmai partnereinket, és ezáltal a hallgatók élőben is meg tudják nézni a jó gyakorlatokat, amiket a partnereink alkalmaznak. De ezen kívül meg bevonjuk őket az oktatásba is, tehát vannak olyan tantárgyaink, amiknek van kvázi elméleti része, a gyakorlati részébe pedig olyan kollégákat vonunk be a partnereinktől, akik ezt művelik, hitelesen át tudják adni az ehhez kapcsolódó információkat, illetve a szakmai gyakorlatot.
Takarmányelemzési készülék segítheti majd a jövőben a Sárospatakhoz tartozó, apró homokon működő Geomilk Kft. Munkáját. Leskó Magdolna a cég ügyvezetője elmondta. Egy egyetemi csoport segítségével fejlesztették ki a speciális műszert, amely az állatok minőségi táplálkozását hivatott javítani.
Elkezdtünk egy műszer kifejlesztésén dolgozni a Kecskeméti Egyetemmel konzorcium keretében, mint konzorciumi tagok. Ők azok, akik az egésznek a szoftver elkészítését és a gépnek a megépítését meg tudják csinálni, mert ez egy telepi körülmények között használható takarmány analizáló műszer. Ez azon az elven működik, hogy minden, amire fény bocsátunk, akkor hullámokat, fényhullámokat elnyel és ver vissza, és ezek különböző spektrumoknak nevezzük ezeket a mérhető hullámokat, és attól függő, hogy milyen az anyag összetétele, különböző spektrumokat vernek vissza, és ezeket lehet elemezni a takarmány összetételére, minőségére, kezdve onnan, hogy száraz anyag, fehérje tartalom, keményítő tartalom, energiatartalom, rost tartalom, tehát minden olyan paramétert, amire egy takarmányadag összeállításánál figyelni kell. Ez a műszer alkalmas lesz arra, hogy mind a silófalból vett mintákat, mind a betakarítás során vett takarmányféleket, illetve már az állatok elé kijuttatott tömegtakarmányok elemezzük vele. Ha azt látjuk, hogy az állatok étvágya nem megfelelő, akkor meg tudjuk nézni, hogy esetleg lehet a takarmány visszautasításnak az oka, hogy nem megfelelő a TMR összetétele. Akkor lesznek igazán egészségesek az állataink, és akkor fognak tudni a termelésre és a vemhesülésre koncentrálni, ami az ő szempontjukból a két alapvető dolog, aminek meg kell, hogy feleljenek. Hogyha ők egészségesek, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű takarmányt kapjanak, és olyan istáló körülményeik legyenek, amik lehetőleg a komfortzónáikat legjobban kiegészítik. Ez nem csak a tehenekre fontos, hogy azokat, hanem már a különböző növendék korcsoportokat is, hogy folyamatosan tudjuk monitorizálni, és így az ő takarmányukat és a felnevelésüket is optimalizálni tudjuk ezáltal, úgyhogy hogyha oda kerülnek, hogy már első borjas tehenek lesznek és megellenek, akkor onnantól kezdve minél zavartana legyen az ő fejlődésük és felnevelésük.
Egyre nagyobb gond és sürgető probléma az úgynevezett mikroműanyagok jelenléte a felszíni vizekben. Augusztusban a Bodrog folyóból vett mintában mutatta ki különféle anyagokat. Dr. Bordós Gábor, a kutatásban résztvevő laborvezetője elmondta. Mielőbb meg kell alkotnia a szakhatóságnak a különböző határszámokat, amelyek a mérések eredményeit további vizsgálatok és cselekvés irányába mozdíthatják.
A mikroműanyagok mintavétel az egy helyszíni frakcionált szűréssel történik, hiszen több liter, több száz, illetve hát akár egy-két köbméter mintavételére is szükség lehet, hiszen bár ugye arról beszélünk, hogy nagy koncentrációban találtuk meg ezeket az anyagokat, de ahhoz, hogy megfelelő magabiztossággal kimutathassuk ezeket a részecskéket, nem elég egy-két liter mintát vizsgálni, hanem szükséges ez a több köbméter mintának a koncentrálása is. Itt különböző műanyagokhoz köthető szennyezést, így a mikroműanyagokat, illetve egy ismert műanyagadékot, a biszfenolát kerestük, és találtuk is meg. Tehát nem csak mikroműanyagokat, hanem biszfenolá jelenlétét is ki tudtuk mutatni a felszíni vízmintákból. Természetesen mondható úgy is, hogy megdöbbentő az eredmény, de valójában nem, hiszen világszinten nagyon sok szor futunk bele abban, hogy különböző környezeti elemekben, felszíni vizekben, de akár a levegőből mintázva is kimutathatóak a mikroműanyagok, és bizony nem feltétlen kis mennyiségekben. A mikroműanyagok különböző utakon juthatnak be a környezetbe. Egyrészt előfordulhatnak ezek elsődleges mikroműanyag formájában. Ezek eleve ilyen kisméretűre gyártott műanyagrészecskék, melyeket például a kozmetikai iparban használtak. Azért talán a múlt idő, mert az Európai Uniónak a REACH rendelete az ilyen elsődleges mikroműanyagok felhasználását jelentősen korlátozni fogja az elkövetkezendő években szerencsére, tehát ez az, amit könnyen meg tudunk előzni, hogy már a gyártási folyamatból kiveszik ezeket az anyagokat, de ott van az a jelentős rész, ami a környezetbe kerülő nagyobb hulladék darabok aprózódásából, fizikai-kémiai aprózódásából keletkezik. Ez nagyon fontos, hogy ez nem egy biológiai lebomlás, tehát nem tűnnek el nagyon gyorsan, meg véglegesen, a műanyagok csak kisebb darabokra aprózódnak, és így kerülhetnek be a környezetbe, akár ugye a hulladékokból, de akár a szennyvíztisztítókon keresztül is, hiszen sajnos nagyon sok minden dolgot a szennyvíztisztítóinkra eresztünk, és ezek a szennyvíztisztító telepek természetesen nem erre vannak tervezve, hogy ezeket a mikroműanyagokat eltávolítsák a szennyvízből. Én úgy gondolom, hogy a magyar hatóságok azokat a méréseket, amik az európai jogszabályokban előírtak, azokat teljesítik. Pontos megjegyezni azt, hogy a mikroműanyagokra jelenleg semmilyen szabályozás nincsen felszíni vizek vonatkozásában. Egyedül idei év az első év, amikor az Európai Uniónak az ivóvizes rendelete, ivóvizes direktívája már megfogalmazott egy módszertant arra, hogy hogyan kell majd mérni a mikroműanyagokat a jövőben, de jelenleg erre nincs határérték, és mondom, ez csak ivóvizekről szól, tehát felszíni vizek vonatkozásában nincsen ilyen követelmény, nem hogy Magyarországi, hanem Európai Uniós szinten sem.
Megtartották Miskolcon a 8. vármegyei közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt, ahol mintegy 50 kiállító mutatta be termékeit. A megjelenő áruk az adott tájegység hagyományait, egyedi ízvilágát képviselték, és megtalálhatóak voltak közöttük gyümölcsök, zöldségek, szörpök, lekvárok, zöldségkrémek, tészták, de a helyben készült sütemények közül is lehetett választani. A kiállítók számos akcióval és kóstolással egybekötött bemutatóval várták az érdeklődőket. Schwab Antalt, Szikszó polgármesterét hallják.
Ha erről a témáról beszélgetünk, akkor mindig kicsit kettős érzései vannak az embernek, hiszen igyekszünk élőjövőre a közfoglalkoztatásban előre lépni, de azért nagyon-nagyon nehéz a feladat, hogyha az átlagos szempontjából nézem a közfoglalkoztatás egészét, akkor nyilván sok olyan szegmense van, amelyet esetleg az átlag szikszói lakos nem biztos, hogy annak értéke, hogy a közfoglalkoztatás keretein belül valósítjuk meg, de rengeteg olyan tevékenység van, ha a köztisztasági feladatokról beszélgetek, ha a fűnyírásról, az útkarban tartásról, patka rendezésről, akkor nagyon sok olyan program elemben van a közfoglalkoztatásnak, amelyet ennek a segítségével tudunk megvalósítani. A mai alkalom egyébként ennek a teljes egésznek egy szegmense csupán, tehát a mai kiállítás és vásár az a kertészeti ágazatra vonatkozik, annak a termékeit látjuk ma itt a Miskolcon, az Erzsébet téren. Összességében én körbesétáltam, és azt látom, hogy mi szikszójak szerintem büszkék lehetünk arra, amit sikerült most itt kiállítani. Nagyon nehéz a kertészeti részleget egyébként olyan keretek között működtetni, amelyet az igazából megérdemel, de szerintem bízom benne, hogy az évről évre tovább fejlődhet majd. Az a város részéről az elmúlt években egyébként sok erőfeszítést tettünk ez irányban, locsolórendszert építettünk ki, volt egy sajnálatos tűzeset az elmúlt évben, most már egy új épület áll a régének a helyén, tehát igyekszünk azokat az infrastruktúra és feltételeket megteremteni, meg később lehetőséget adnak arra, hogy még sikeressébbé tehessük a kertészetünket. Sok termékkel érkeztünk most egyébként, a klasszikus zöldség termékeink jelentek meg leginkább szép számban, emellett a levendula részleg még az mindig működik, és sok terméket tudunk kiállítani. Amire meg igazán nagyon büszke vagyok, az a város más részén helyezkedik el egyébként, az pedig a tojás részlegünk. Ott az egy olyan munka, ami, ahol nincs hétvége, meg nincs ünnepnap, ott hétfőn reggel is menni kell, meg vasárnap este is menni kell. Viszont a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően eljutottunk odáig, hogy a járási hivatal segítségével és az önkormányzat közös munkája kapcsán az előzetes kalkulációk alapján, ha a következő állományt is majd figyelembe vesszük, akkor nagy számot fogok mondani, talán elképzelhető, hogy ilyen 4500 darab heti terméssel tudunk majd szikszón számolni. Ezt azért gondoltam mindenképpen fontosnak megemlíteni, mert amikor keresgélünk, vagy piacra járunk, vagy nagy áruházakba járunk, akkor érdemes környékbelieknek is azzal kalkulálni, hogy szikszón tudjuk, hogy milyen tyúkoktól, milyen körülmények között, milyen tojásokat termelünk, amit szerintem érdemes. Az a lehetőség elérni, hogy lesz kapacitásunk, lesz mennyiségünk ahhoz, hogy a lakosságot széles körben ki tudjuk majd szolgálni.
Füzériné Odrobina Gabriella, Hollóháza polgármestere a kézműves termékeiket mutatta be.
Mi ezen az éven kézműves termékeket hoztunk. Hollóháza önkormányzata működtetésében kialakítottunk egy kézműves műhelyt, ahol a lányok különböző női táskákat, lakásfelszerelési termékeket, az évszakhoz kötődő díszeket és egyéb más apróságot, dísztárgyakat készítenek, mert hogy itt szigorúan tényleg mindent egyesével kigondolva, egyedi termékeket legyártva, és törekszünk arra, hogy azért, ahogy látszik a standon is, sok egyforma terméket nem készítünk. Tehát először álmodozunk, tervezünk, azt együtt csináljuk a lányokkal, aztán az ötletet gyűjtjük, beszerezzük a legjobb anyagokat hozzá, és aztán indul a kézi munka. Egyébként ez nagyon szépen építkezik már évek óta ez a kicsi műhely. Egy olyan 2-3 éve már értékesíteni is tudunk belőle. Az egy kicsit nehezen ment, mert a műhelyben kellett keresni a lányokat. Ellenben most a gazdasági élénkítő program keretében ezt kerestem már sok éve a lehetőségét annak, hogy egy állandó kicsi megjelenést biztosítsunk a lányok termékei számára, és most a program keretében úgy sikerült alakítani az életünket, hogy egy kicsi patyolatot, egy kerékpárkölcsönzőt és egy ilyen kis turisztikai központot sikerült kialakítanunk a településen, és maradt egy helyiségünk, és mivel ez a kis ház, amit felújítottunk és építettünk hozzá, ez helyi védelem alatt állt, és egy parasztház jellegű épület volt, ezért azt szerettük volna, ha ez így is marad, és abban a felében az épületnek megmaradt egy helyiség. És azt gondoltuk, hogy akkor itt a lehetőség, és a lányoknak ott egy most már egy állandó kézművesboltot nyitottunk, ott most már minden nap, a nyári szezonban szombat-vasárnap is, egészen kora reggeltől késő estig jöhetek a kedves vendégek, és megtalálják a lányok munkáit. Azt mondom, hogy most már tényleg az év bármelyik napjában elérhetőek.
Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken hazánk nagy részén gyengén felhős, napos idő várható. Északnyugaton, északon lehetnek időnként erősebben felhős körzetek, helyenként esővel, záporral, esetleg egy-egy zivatarral. A déli-délnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik. Estétől a Kishalföldön északnyugatira fordul a légáramlás. Pénteken általában 23 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet, de északnyugaton hűvösebb lesz. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. szeptember 26-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A NAV folyamatosan figyelemmel kíséri az online kereskedelmet. 25 éve sikeresen működteti az IETP programot az Egrész Szilágyi Gimnázium. Szinyei András alpolgármestert választották meg 60 város díszpolgárának. Ezek a mai adás témái, következzenek a részletek. Szinyei András alpolgármestert választották meg 60 város díszpolgárának. A szakember 1990 óta aktívan dolgozik a település közösségéért, fáradhatatlanul végzi munkáját, két cikluson át volt polgármester, később országgyűlési képviselővé választották, 2010 óta pedig a város alpolgármestere. Most csak kitüntetettet hallják.
Mikor én ezt megtudtam, hogy díszpolgári címet kapok, attól a pillanattól kezdve egy dolog zavart, hogy foglaljam én ezt össze röviden. Mert ugye érződött, hogy nem csak 1990-ben kezdődött az én 60 életem, hanem már 10 évvel korábban, mikor ide költöztünk. De ami előtte volt, az is egy olyan időszak volt, mikor a magyar mezőgazdaság világhírűvé vált, mert nagyon sok olyan dolog volt, a bámolnai iparszerű kukoricatermesztési rendszer, meg a broiler csirke, meg amiben én részt vettem, a Holstein Fries tehenészet, a tejtermelés teljes megújítása, tehát az nekem egy nagyon szép szakmai emlék, vagy egy korszak. De utána a rendszerváltással újra egy másik jellegű történelmi korszak jött, és egy nagyobb horderejű, ami már mindenkit érintett, mert az a 70-es évekbeli mezőgazdasági reform időszak az egy szép felemelő volt a szakmának. De az egész országnak szép és felemelőnek kellett volna lenni a rendszerváltásnak. Tudjuk, hogy voltak félresiklott dolgok. Szerencsére büszkén kihúzom magam, hogy 90-ben nálunk olyan probléma nem volt, ami nagyon sok településen volt, hogy a belső feszültségek, ugye, hogy a régi rendszer hívei, az új ifjú titánok összecsaptak, és gyakorlatilag a hivatalok viselték a következményeket, nem tudtak normálisan dolgozni. Számos ilyen példát láttam, de hál' Istennek 60-ban mondanám, hogy zökkenőmentesen sikerült a váltás, és az, hogy ezt a lakosság méltányolta, én ezt annak tudom be, hogy a második ciklusban, 94-ben már a lakosság szavazott meg engem polgármesternek. Tehát azzal megerősítették azokat a döntéseket, amik az átszervezést és egyebet, hivatal leépítést. De 90-ben nem a lakosság szavazta meg a polgármestereket az országban, erre már sokan nem is emlékeznek, hanem a megválasztott képviselők választottak maguk közül polgármestert, és én így lettem, tehát nem voltam annyira ismert, az a csoport ismert, megismert közben már, és megkaptam a bizalmat, szinte mindenki benne van ebben, még az ellenzéki képviselők is, az emlékek összekovácsoltak bennünket, és ezt ma is el tudom mondani, hogy szinte mindenkivel szót értettem, és az volt talán a sikereimnek az egyik titka, én úgy érzem, hogy már a kezdetben megadtam azoknak az embereknek a bizalmat, akikkel együtt kellett dolgozni.
25 éve sikeresen működteti az IETP programot az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium. Az Arany János Tehetséggondozó Program a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását segíti. Erről, valamint az ehhez kapcsolódó intézményi változásokról Rázsi Botondot, a Szilágyi igazgatóját hallják.
Kezdem azzal, hogy 25 éves az az Arany János Tehetséggondozó Program, aminek a Szilágyi is a kezdetektől fogva részese. Mondhatni egyik zászlós hajója, mert az egyik legeredményesebb ilyen IETP-s iskola országszerte, stabila. Ebbe a programba a beiskolázásuk, az eredményeink, a diákok szeretnek az IETP programba járni, és ha elmegyünk valamilyen IETP és idézőjelbe tett házi versenyre, mert ez ugye egy zárt hálózat, tehát nem sok ilyen iskola van országszerte, minden megyében egy, akkor valamilyen helyezéssel mindig hazajövünk, legyen az magyar, matek, nyelv, vagy sportverseny, vagy mondjuk a Pécsi Művészeti Fesztivál. Szeretjük ezt az Arany János programot, és azon vagyunk, hogy ez általunk továbbra is tudjon működni, nem csak itt, hanem országszerte. Egy másik változás az iskola életében, hogy a Neumann János középiskola, gimnázium és technikum és kollégiumnak szintén Arany János programja van. Ez elég egyedülálló az országban, hogy egy városban két Arany János tehetséggondozó program is működik, általában megyénként egy van. Hát annó így alakult, hogy a Neumann is kérvényezte ezt a programot, és megkapta egy pár évvel később, mint a Szilágyi. De Neumann alapítványi iskola, és az alapítványi iskoláknak a fenntartása az egyre nehezebb anyagilag. A Neumann egy sikeres iskola pedagógiailag, de anyagilag financiálisan egyre nehezebb fenntartani. És hát az Arany János az pedig egy különösen nagy anyagigényű vagy pénzigényű program. Az állam támogatja a programot, tehát ad hozzá jelentős támogatást, de a kollégiumnak a fenntartása az egy külön műfaj ezen a történeten belül, és a Neumann már ezt nem tudta tovább vállalni, hiszen az Arany Jánososoknak kollégistáknak kell lenni. Tehát ez kötelező program elem, még akkor is, hogyha mondjuk Egerből kerül be a diák. A kollégium fenntartása az egy óriási költség, ezért a Neumann úgy döntött, hogy ezt úgymond visszaadja az államnak a kollégiumi részét. A A ATP-sek azok továbbra is vannak a Neumannban, ők délelőtt gimnazisták, úgymond, ATP-s gimnazisták, de délután már egy állam által fönntartott kollégiumba járnak, és hát mi lettünk az a iskola, hiszen nekünk van kollégiumunk, tehát tudjuk, hogy hogyan kell kollégiumot működtetni, van Arany János programunk, van gimnáziumi és kollégiumi programrész, tehát tudjuk, hogy hogyan kell kollégiumi Arany János programot működtetni, ezért a fenntartó, illetve az alapítvány, amelyik fenntartja a Neumann iskolát, és az államtitkárság, az oktatási, vagy köznevelési államtitkárság úgy döntöttek, hogy akkor a Szilágyihoz kerül át ez a kollégium rész. Ez a kollégium fizikailag egyébként ott van a Mátyás Király úton, nem messze a Szilágyitól, ezért is volt praktikus, hogy hozzánk kerüljön. Átkerült 140 diák, 6 kollégium nevelő, felvettünk még 2 éjszakás nevelőt, illetve egy pedagógiai asszisztenst, és elkezdtük mi működtetni délután ezt a kollégiumot. Hát nagy meglepetés nincsen, mert hát van saját kollégiumunk is, hát most kiegészült egy új telephelyjel.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal folyamatosan figyelemmel kíséri az online kereskedelmet, köztük a közösségi felületeken értékesítőket is. Ezért akad horogra az a család, akiknek tagjai több egyszemélyes KFT-t és egyéni vállalkozást is alapítottak, hogy a szabályokat kijátszva megúszszák az áfa fizetést. Nem sikerült, több mint 40 milliós bírságra számíthatnak. A részleteket dr. Paskonyi Pif Kommunika, a NAV Heves Vármegyei kommunikációs referense ismerteti.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal folyamatos figyelemmel kíséri az online kereskedelmet, köztük a közösségi oldalakon értékesítőket is. Egy ilyen adatgyűjtés után kezdte vizsgálni a NAV Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatósága egy magát közösségi oldalakon hirdető online áruház tevékenységét. Az üzlet elektromos rollereket, kismotorokat, kerékpárokat és ezek tartozékait forgalmazta. Az üzletet üzemeltető vállalkozás egy másik weboldalon is árulta ezeket a termékeket, és még különféle baba és gyermekcikkeket egyaránt. A NAV adatgyűjtése azt is felderítette, hogy a cég képviselőjének és családtagjainak érdekeltségi körében 14 azonos profilú társaság alakult. Beazonosítottak ezen kívül még 5 egyéni vállalkozót is, a képviselő családtagjait, akik a nyilvántartások alapján ugyanezt a tevékenységet végezték. A begyűjtött adatok alapján a NAV Heves Vármegyei operatív adóellenőrei a webshopról egy rollerhez felerősíthető táskát rendeltek személyes átvétellel. A termék átvétele után szabályos elektronikus számlát is kaptak. A revizorok bemutatkozása után a cég képviselője elmondta, hogy a termékeket külföldi nagykereskedésektől szerzik be, a kiszállítást futárszolgálattal végzik. A társaságnak 4 alkalmazottja van, online pénztárgépük működése pedig szünetel, de ezt nem jelentették be a NAV-nak. A webáruházban szereplő termékeket termékcsoportonként más-más vállalkozás értékesíti és számlázza, de ezek a vállalkozások a család érdekeltségi körébe tartoznak. A NAV a helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak alapján és az előzetes kockázatelemzés alapján így 18 vállalkozásnál indított jogkövetési vizsgálatot. Ezek az egyszemélyes vállalkozások alanyi adómentességgel próbálták költségeiket csökkenteni. Mindegyik vállalkozás alanyi adómentességet választott, és minden vizsgált adózó túllépte az erre jogosító értékhatárt. Ezután azonban számláikat már áfával növelten kellett volna kiállítaniuk. Azonban nem így jártak el, és az összeghatár túllépését sem jelentették be a NAV-nak. Így a be nem vallott és meg nem fizetett áfa összege 66.232.000 forintot tett ki. A beszerzési számláik és a kiállított számlák sem voltak egymással összhangban. Kérdésként merült fel az is, hogy a jellemzően Kínából érkező áruk vámkezelését ki, hol és mikor végezte. A vizsgált adózók összesen több mint 100 millió forintnyi igazolatlan eredetű árut forgalmaztak, emiatt az ügyben összesen 40 millió forintnyi mulasztási bírság kiszabása várható. Az ellenőrzések közben a családi kör további 17 vállalkozást alapított ugyanezekre a tevékenységekre, Így a családnak már közel 40 vállalkozása volt. A NAV kezdeményezte ezeknek az új vállalkozásoknak a nyomon követését, monitorozását is. És a feltárt ügyekben utólagos ellenőrzések indultak.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az ördög történelemben kifejtett tevékenységének tudatosítása nem szabad, hogy elriasszon bennünket. Krisztus legyőzte a sátánt, és nekünk adta a szent lelket, hogy az ő kegyelme a miénk legyen, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A katolikus társadalmi napokat, azaz a kattást 2024. szeptember 27-e és 29-e között rendezik meg. Az esemény házigazdája Budapest, jelmondata pedig Légy jelen. A rendezvénysorozat központi témája a katolikus oktatás lesz. A programban többek között a szentmisék és dicsőítőest mellett koncertek, kiállítások, konferencia, kerekasztal beszélgetések és színpadi produkciók kapnak helyet. Szeptember 27-én pénteken este az egyetemi templomban Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutat be szentmisét. Majd a Szent István Bazilikában a katolikus iskolák kórusainak koncertjére várják az érdeklődőket. Szombaton pedig egésznapos programmal készülnek a Nemzeti Múzeum kertjében. Szombaton délben ünnepi szentmisét celebrál Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottságának elnöke. Szeptember 29-én vasárnap a Szent István Bazilikában mutatja be a záró szentmisét Erdő Péter bíboros úr. A hétvége dicsőítő estel zárul szintén a Szent István Bazilikában. A felújított bazilikát mutatta be újságíróknak Ternyák Csaba egriesek. A főpásztor elmondta, a templomot azért hívják székesegyháznak, mert itt áll a szentélyben a tanítói, püspöki szék. A székesegyház a helyi egyház meghatározó épülete, főtemploma, mely egyúttal az összetartozást is kifejezi. A lelkipásztorok számára emlékezetes, hogy itt szentelték őket pappá. Ficek László általános helynök, az érseki vagyonkezelő központ vezetője a beruházás volumenét érzékeltetve elmondta. 147 szerződést kötöttek a szakági kivitelezésre, s ezek közül sokat módosítani is kellett az időközben felmerült igények, változások miatt. A kormányzati támogatásból végzett teljes külső és belső felújítás során restaurálták a padló és falburkolatot, a képeket, freskókat, korszerűsítették a gépészetet, a hangtechnikát. A bazilika környezete is megszépül, körmeneti utat alakítottak ki a korábbi parkolók helyén. Csizmadia István plébános elmondta, a hétvégén nagy eseményre készülnek. Szombaton lesz a felújított bazilika megáldása, amely esemény egyben a főegyházmegyei találkozó is lesz. A 10 órai szentmisét a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőben közvetíti. Vasárnap lesz a bazilika másik nagy ünnepe, a Szent Mihály búcsú, mely az építkezés miatt hosszú évek kihagyása után körmenettel zárul. A Szent Mihály búcsúi szentmise vasárnap 18 óra 30 perckor kezdődik. A felújított egri bazilika megáldása szeptember 28-án lesz. 10 órakor szentmisét mutat be Ternyák Csaba egriesek, majd enapon 14 órakor bemutatják Magda Dávid Jézus csodatételei című oratóriumát. Az egri főegyházmegye támogatásával a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola új természettudományos szaktanteremmel gazdagodik, amelyet szeptember végén adnak át. Emellett az intézmény a fenntartói támogatásból új oktatási eszközöket is vásárolt. A katolikus iskola tehetséggondozó programja pedig annyira sikeres, hogy szakmai elismerésként meghívást kaptak Pécsre a Magyar Tehetséggondozó Társaság országos konferenciájára, ahol bemutathatják munkájukat. A részletekről Szabóné Drozda Orsolya, a Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója tájékoztat.
A tanév előkészítése, a tervezés, a szervezés időszaka nyáron mindig a megújulást is magában hordozza az iskolában, hiszen intézményünk fenntartója az Egri Főegyházmegye ebben a szezonban, ebben a nyári időszakban is közel 14 millió forinttal támogatta az intézményünk felújítását és karbantartását. Ki szeretném emelni azt, hogy ezeknek a nagy mértékű, nagy léptékű beruházásoknak mindig van egy előkészítő tervező fázisa. Az egyházmegye kimondottan intézményi célokra szánja ezt a pénzt, így ebben a tanévben például elmondhatjuk azt, hogy reményeink szerint szeptember végén már teljes készültségben egy új természettudományos szaktanterem lesz a diákok rendelkezésére bocsájtva, ahol nem csak a bútorzat cseréje, hanem egy modern kísérletezésre is alkalmas tanári laborpult kerül kialakításra, és olyan eszközök kerülnek beszerzésre, amelyek talán segítenek majd a kicsit nehezebbnek tűnő tantárgyak elsajátítását, és gondolok itt a fizikára és a kémiára. Azt gondolom, hogy ez a nagy beruházás, ennek a természettudományos szaktanteremnek a kialakítása mellett nem mehetünk el amellett sem szó nélkül, hogy közel 2 millió forintot fordított az egyházmegye új oktatási eszközök beszerzésére. Itt olyan oktatási eszközöket szerettünk volna megvásárolni, és került ezeknek a beszerzésére sor, melyek alsó és felső tagozaton egyaránt a gyermekek mindennapi munkáját, illetve a pedagógusok mindennapi oktatónevelő munkáját teszik eredményesebbé és színesebbé. Én azt gondolom, hogy zökkenőmentes most a tanévkezdés. Talán egy picikét könnyebb, olyan szempontból, hogy jelen pillanatban még az energiaválságról, a vírusokról és egyebekről nem kell szót ejtenünk, és remélem, hogy ez így is fog maradni, takarékos gazdálkodással, és egy nagyon tudatos szemléletmóddal szeretnénk ezt a tanévet is folytatni. A tavalyi évben megkaptuk az Ökoiskola megtisztelő címet, ennek megfelelően számos programot tervezünk a tanévben, amely azt fogja szolgálni, hogy az intézmény tanulói, illetve a szülői közösség is tudatosabb jelenléttel, energiahatékonyabban tudjon élni, és olyan rendezvényeket, olyan programokat szervezünk, amely felhívja a figyelmet majd erre a környezetvédelem és a fenntartható fejlődésnek a fontosságára. Az oktatónevelő munka azt gondolom, hogy már az első naptól kezdve elindult. Kollégáim az évelei szervezési feladatokon túl már javában az ismétlés és rendszerezés időszakát végzik a gyerekekkel. Az elsősök nagyon ügyesen beszoktak, elmondhatom, hogy nagyon kedves, nagyon aranyos, jókedvű iskolaérett csapat érkezett hozzánk, és bízom abban, hogy ez a tanév során is így fog tovább folytatódni. Terveink között szerepel továbbra is folytatni intézményünkben a megkezdett programokat, jó gyakorlatokat. Kiemelném itt szeptemberben, hogy nagyon nagy megtiszteltetést ért bennünket, hiszen a tehetséggondozó programunkat van szerencsénk bemutatni Pécsett a Magyar Tehetséggondozó Társaság országos konferenciáján. Azt gondolom, hogy maga a tehetséggondozás az ennek az iskolának az egyik alappillére, alapköve, és nagyon nagy szakmai elismerés az, hogy most elvihetjük és az országban máshol is megmutathatjuk a munkánkat, és megmutathatjuk a feladatunkat. Bízom abban, hogy a tanév mind a kollégáim, mind a diákjaim számára sikeres lesz, és nagyon bízom abban, hogy a Bolyai János Katolikus Iskola az érsekatyától kapott évi jelmondatnak megfelelően és ilyen lelkiséggel fogja tudni majd végigvinni az egész tanévet, mind a 183 napot.
Egész napos csendes szentségimádás van ma Egerben, a Ciszter templomban, 9 órától este 6 óráig a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében. Hálaadó jubileumi zarándoklatot tartanak a krakkói Isteni Irgalmasság bazilikában lévő magyar kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából október 7-e és 9-e között. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek mutatja be október 8-án. A szertartást élőadásban közvetíti a Szent István Rádió. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, az Irgalmasság magyarországi tiszteletének terjesztője nyílt levélben buzdítja a híveket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz szervezett formában vagy egyénileg. Püspök atya így fogalmaz, adja Isten, hogy ez a magyar-lengyel közös baráti találkozás is kössön össze bennünket az irgalom Istenével és egymással. Nem szűnök meg imádkozni azért, hogy lelki és szellemi gazdagodással érjenek vissza családjaik körébe, és éljék az irgalmas szeretet életét. A Nagymarosi Ifjúsági Találkozók 50 éves jubileumi találkozója október 5-én lesz, melyre szeretettel várnak mindenkit. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu honlapon, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Sportja.
Szombathelyen rendezték a súlyemelők U15, U16 és U17-es korosztályának országos bajnokságát. Ötödik helyen végzett Osváth Rihárd a párizsi paralimpián Tőrben. Lövészet, íjászat, küzdősportok, sok más mellett ezekkel ismerkedhettek meg mérehatóan a Honvédelmi Sportszövetség által idén is támogatott honvédelmi táborban a gyerekek Újfehértón. Pódiumbeszélgetést rendezett a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci Képzőközpontja. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Szombathelyen rendezték meg a súlyemelők U15, U16 és U17-es korosztályának országos bajnokságát. Kiválóan szerepeltek a Fiszej ese versenyzői. A debreceni klubból Rives Linda U15-ös korcsoportban 59 kg-os súlycsoportban győzött. Összetett eredménye 105 kg lett, ezzel korosztályában az abszolút második helyen végzett. Azemi Kevin szintén az U15-ös korcsoportban indult. A 89 kg-os súlycsoportban ezüstérmes lett 170 kg-os összetett eredménnyel. Ötödik helyen végzett Osváth Rihárd Párizsban a paralimpián Tőrben. Nem sikerült kivívnia a bronzcsatát, de így is pontszerző helyen zárt a Deac vívója. Most őt hallják.
Vegyesek az érzelmeim, hol jobban, hol kicsit ilyen kesegősen vagyok. Nem izgatni kell ezt a paralimpiát, bár most már próbálom azt erőltetni, hogy vége van, és előre tekinteni a következő ciklusra. Ez így sikerült, eddig mindig éremmel tértem haza. Igazából azt is nyilatkoztam a verseny után, hogy attól függetlenül, hogy nem nyertem érmet, attól függetlenül úgy gondolom, hogy ami itthon van, a családom és a gyermekeim, ők az igazán fontosak, és ez így ad egy ilyen jó érzést. Azt hozzá kell tenni, hogy ugye paralimpiáról beszélünk, más az egész közeg, a versenynek a hangulata, és nem aludtam már jól a 2-3 napja. Mi parasportolók nem vagyunk hozzászokva ehhez a nagy rivalda fényhez, ez 4 évente egyszer adatik meg, ugye ott van az olimpiai falu, minden tényleg a világnak az összes riportere ott van, és ezt ugye szokni kell, de nem lehet megszokni mégse, hiába voltam 3 paralimpián, és ez egy izgatottság, ugye keresik utána az embert, hogyha érmet nyer paralimpiáról a riporterek és a nagy közönség, és ez kicsit úgy ad egy plusz terhet talán.
Beszélt a két fegyvernemről is, amelyekben elindult.
Tőrben talán erősebb vagyok, eredményesebb. Az a gond, hogy jó volt az ágam is a tőrben. Kínaival nem kerültem volna össze, csak a döntőbe. Ugye a négybe kerülésre kikaptam egy török versenyzőtől 15-14-re, az úgy kicsit fájt, utána meg nehéz volt már kapaszkodni, és ugye a bronzmeccsért, hogy vívjak, ott megint egy kínaival vívtam, és ő pedig megvert. Az érem benne volt a tőrben, én úgy érzem. Amikor 10 órakor este beértem az olimpiai vagy paralimpiai faluba, ott egyből iskoláztunk a tőr edzőmmel, Szirmai Benedekkel, és ilyen 11 óra volt, mire ágyba kerültem, és reggel 5-6-kor már kelni kellett, mert menni kellett reggel a versenyre. Megerőltető ez, azt gondolom, hogy nagyon keveset alszol, nagyon keveset pihensz, és akkor még közben az agyad is jár, hogy mi fog történni a következő nap. Ugye arra is gondolni kell, hogy ne hibázz a következő nap, és ha pici hibák összeadódnak, akkor az úgy már nagy gond lehet.
Elárulta, hogy felkészül-e a Los Angeles-i paralimpiára.
Ahogy megkezdődök, ugye a júliusban az edzőtáborok, én akkor eldöntöttem, hogy folytatom, bármi is lesz a párizsi paralimpiának az eredménye, úgyhogy neki kezdek egy következő ciklusnak. Bár nehéz elhatározás, mert nagyon hosszú volt ez a 3 év is, főleg abban a tekintetből, hogy sokat utazom Budapestre. És ez az ingázás, ez nagyon fárasztó tud lenni. Ugye van még 3 gyermekünk a feleségemmel, őket is nevelni kellene. Nem lesz egyszerű, sok lemondással fog járni, de megpróbálom is, nekivágok még egy 4 évnek. Sajnos, hát ugye az épeknél is, meg nálunk is, a kerekesszékes fiúknál is, vagy sportolóknál a Budapest a központ, ott lehet többet edzeni mozgássérültekkel, meg ugye épívókkal is, és ezért kell feljárni.
Lövészet, íjászat, küzdősportok, sok más mellett ezekkel ismerkedhettek meg mélyrehatóan azok a gyerekek, akik részt vettek a Honvédelmi Sportszövetség által idén is támogatott honvédelmi táborban Újfehértón. Simicskó Istvánt, a Honvédelmi Sportszövetség elnökét hallják.
Azzal a céllal hoztuk létre 2017-ben a Honvédelmi Sportszövetséget, hogy segítsen abban a nevelési folyamatban, hogy a fiataljainkat hozzá szeretetre neveljük. Ez a legfontosabb dolog, hiszen a belülről jövő érzés kialakul a szívünkben, egy olyan törvény, amely a hazát védelmező törvény, és hogyha baj van, bármilyen veszély, bármilyen támadás éri hazánkat, akkor lesznek mindig olyan fiatalok, akik egyébként odaállnak és megvédik azt az értéket, amit a szüleink, nagyszüleink, őseink létrehoztak itt a Kárpát-medencében. Tehát a nevelési szerepkör a legfontosabb, és nyilván a neveléshez párosul olyan tartalmi, technikai tudás, amely a honvédelmi sportokon keresztül valósulhat meg. Tehát alapvetően lövészet, küzdősportok, technikai sportoknak a fölkarolása és a honvédelmi sportközpontok kiépítése, egy országos hálózattá való fejlesztése, és ezek olyan központokká tudnak válni, amelyek egyrészt védelmi bástyaként működnek, másrészt pedig nevelési célt is meg tudják valósítani.
Most pedig Simon Miklóst, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Véleményem szerint a hazaszeretet ízének a megízlelése az nem korhoz kötött. Ők a katonáskodást, az embertársainkra való vigyázást, ugye a rendőrök, katasztrófavédők teszik, ezt testközelből ismerhetik meg itt, hiszen a táborba nap mint nap különböző szakterületek képviselői érkeznek, és a gyerekek nagy érdeklődést mutatnak. Tehát a szolgálat ízének a megismertetése szerintem nagyon fontos, és ezért hiánypótló kezdeményezés itt a választókerületben, amit szeretnénk szélesíteni és meghonosítani. Ez a honvédelmi sportából.
Végül Kéri Zoltánt, a Honvédelmi Sportszövetség osztályvezetőjét hallják.
Magyar Honvédség sportszázadával is szoros kapcsolatban állunk, ahol különböző katonasportolókat, olimpikonokat is próbálunk minél többször elhívni ezekre a rendezvényekre. Egy ilyen példamutatásként, hogy erre is lehetőség van az élsport mellett, hogy a katonai hivatást is válasszák párhuzamosan. Nagyon szeretik. Itt nyilván nekünk a fő célunk a tömegbázis elérése, szóval nem az élsportra koncentrálunk, de hogyha ott látunk ügyes gyerekeket, már volt például sportlövészetbe, légfegyveres lövészetbe, őket próbáljuk orientálni ilyen nagyobb klubokba, ahol ezt tovább hűzhetik.
Pódiumbeszélgetést rendezett a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci Képzőközpontja. A meghívottak között volt Guzi Blanka, az idei párizsi olimpia negyedik helyezett öttusázója, aki Kistokajban nőtt fel, és a miskolci Herman Otto gimnázium öreg diákja. Most őt hallják.
Nagyon nagy élménynek élem meg ezt is, hogy akire én annól felnéztem, most vannak olyan gyerekek, akiknek most én jelentem ezt a példaképet, akit követhetnek, vagy akinek az életútjából meríthetnek erőt. Úgyhogy igyekszem tényleg egy jó példaként szolgálni előttük, és ha már csak egy gyerek elkezd miattam sportolni, vagy nem is csak a sportnál maradjunk, hanem csak hogyha egy gyerek tud abból erőt meríteni, hogy én is hogy másztam ki a mélypontjaimról, akkor az már egy nagyon jó dolog, és nagyon jó, hogy idáig eljutottam.
Meglepetés vendégként Világi Péter, a DVTK kommunikációs és marketing igazgatója is jelen volt. Világi Péter, aki maga is focizott gyerekkorában, a DVTK kapcsán beszámolt róla, hogy a jelenlegi vezetés a magyar kormány támogatásával úgy döntött, hogy észak-magyarországi regionális multisportklubot épít ki Diósgyőrben, ami megkapta a vidéki kiemelt státuszt. 26 sportágban lehet itt kipróbálni a képességeket, és jelenleg 3600 sportolónk van. Kiemelkedő infrastruktúrális lehetőségekkel rendelkezünk labdarúgásban, jégkorongban és női kosárlabdában. Az előbbi két sportágban akadémiával is rendelkezünk, mondta. Guzi Blanka öttusázó előtt Kékesi Márton alpesi síző képviselte 2018-ban a DVTK-t a téli olimpián. Nekünk van a legszenvedélyesebb és a második legnagyobb szurkoló táborunk Magyarországon. Labdarúgásban tavaly 6500 volt az átlag nézőszám, a hazai labdarúgó bajnoki mérkőzéseken, fogalmazott Világi Péter. A legfontosabb dolog az olimpiai játékokban nem a győzelem, hanem a részvétel, hasonlóan az élethez, nem a diadal, az igyekezet a fontosabb. A legalapvetőbb dolog nem az, hogy legyőzd társaid, hanem hogy küzdj jól, idézte Pierre de Coubertint, az újkori olimpia megalapítóját, Sike Krisztina, a miskolci Matthias Corvinus Kollégium kommunikációs és rendezvényszervező munkatársa. Hozzátette, hogy az alapító még úgy gondolkodott, hogy nőknek nincs helye az olimpián, de azóta ez mindannyiunk örömére megváltozott. Szintén jelen volt a rendezvényen Repka Attila birkózó, az 1992-es barcelonai olimpia aranyérmese, négyszeres Európa-bajnok, 1995-ben világbajnoki ezüstérmes. Emellett a DVTK birkózó szakosztályának vezetője, a Repka Attila tehetséggondozó program ötletgazdája. Most őt hallják.
A versenyeken, amikor oda jönnek hozzám autogramot kérni, bemondanak, akkor szoktak nagyokat nézni, hiszen nekik én mindennapos vagyok, hát egyszerűen én tanítom őket, úgyhogy akkor van, amikor már megnézik egy-egy mérkőzésemet az interneten, de mindenféleképpen ez nem okoz olyan nagyon nagy előnyt, majd a későbbiekben biztos. Talán a szüleiknél, mert azért jobban emlékeznek rá.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást!